Drága mennyi atyánk, áldunk és dicsértünk azért a kegyelemért, amivel körülveszel most újra minket. Köszönjük, hogy most itt lehetünk a te házadba, békességben, és köszönöm neked azt, hogy te szólni akarsz hozzánk. Kérlek téged, formáld most szíveinket, segíts nekünk, hogy tudjunk igazán odafigyelni rád, és add, Úr Jézus, hogy hadd találjon a te igéd nyitott szívre, jó talajra bennünk. Köszönöm, hogy megáldod itt létünket, és munkálkodsz bennünk. Dicsőség néked érte. Amen.
Amen.
Drága testvéreim, ma délután a Tituszhoz írt levélből fogunk igét olvasni. A harmadik rész, 8. versétől a 15. verséig. Igaz ez a beszéd, és szeretném, ha szilárdan tanúskodnál ezek mellett, hogy az Istenben hívők igyekezzenek a jó cselekedetekben elöljárni, ezek jók és hasznosak az embereknek. De kerüld az ostoba vitatkozásokat, a nemzetség táblázatokkal kapcsolatos kérdéseket, a viszálykodásokat és a törvényeskedő harcokat, mert ezek haszontalanok és hiába valók. A szakadást okozó ember elől egy vagy két megintés után tér ki, tudván, hogy az ilyen ember kivetkőzött önmagából, bűnben él és magában hordja ítéletét. Amikor majd elküldöm hozzád Artemászt vagy Tükikoszt, igyekezz hozzám jönni Nikopoliszba, mert elhatároztam, hogy ott töltöm a telet. Zénászt a törvénytudót és Apollóst gondosan enged útnak, hogy semmiben se legyen hiányuk. De tanulják meg a mieink is, hogy jó cselekedetekkel járjanak elől ott, ahol sürgős segítségre van szükség, nehogy gyümölcstelenek legyenek. Köszöntenek téged valamennyien, akik velem vannak. Köszönsd azokat, akik szeretnek minket a hitben. A kegyelem legyen minnyájatokkal.
Szép az életed, Lord Jézusom, benne találtam meg a vigaszom. Itt az élet hajnala, hívő szívek vigaszom, hol a fénye végi lényeg van jelen. Jézusom, boldogok, kik ezt élhetik.
Szeretetek, köszönöm a testvéreket. Erőidig e szakaszban egy dologra figyeltem nagyon fel, ami nagyon megragadott. Amit kihangsúlyoz az ige, ebben a pár igeversben kétszer is. És ez pedig az, hogy a jó cselekedetben járjatok elő. Elkezdtem gondolkozni, hogy mit is jelent ez számomra. Jó cselekedetben elől járni. Hát az előjárás, azt hiszem mindannyian értjük ezt a szót, azt jelenti az élen lenni, azt jelenti bemutatni, mit, hogy kell csinálni, azt jelenti a veszélyben ott lenni elől, és védni a többieket, vagy pedig éppen segíteni, utánam jönni. Sok mindent jelent az, hogy elől járni. És az ige erre buzdít bennünket, hogy a jó cselekedetekben járjunk elől. Ez az ige szakasz, amit felolvastunk, úgy kezdődött, hogy igaz ez a beszéd. És hogyha egy pár igeverssel előbb kezdjük el olvasni, akkor ott arról szól Isten igéje, hogy nem a jó cselekedet az, ami megtart minket, hanem Istennek kegyelme, az a megújító lelke, az, ami megtart. A világban nagyon sokszor azt halljuk, hogy hát a sok rossz dolog mellett tettem én elég jót is. És az egyik ellensúlyozza majd a másikat. És itt Isten igéjeit kihangsúlyozza, hogy tehetek akármennyi jót. Lehet csak jó cselekedetem, ha az Isten kegyelme nincs ott az életemben, nem ér semmit. Nem tart meg. Csupán az ő kegyelme, ami megtart, hogy örökösök legyünk az örök élet reménysége szerint. Olvassuk egy igeverssel előrébb. Milyen csodálatos az, hogy nem kell tegyünk semmit. Isten kegyelme megtart minket. És ez a beszéd igaz. Ma is igaz. Viszont az is igaz, amit tovább mond az ige. Azt mondja a másodjára, amikor azt mondja ez az ige rész, hogy jó cselekedetekben járjunk elől, úgy olvasom, tanulják meg pedig a mieink is, hogy jó cselekedetekkel járjanak elől a szükséges hasznokra, hogy ne legyenek gyümölcstelenek. Azelőtt pedig, hogy akik Istennek gyermekei, akik hívőké lettek Istenben, akik hívőké lettek, akik elnyerték ezt a kegyelmet, azoknak kötelességük előjárni jó cselekedetekben. Nem azt tart meg, mondja az ige, viszont ez a következménye. És olyan csodálatos az, hogy Isten ki tudja munkálni bennünk. Ha a természetünk olyan volt is, hogy szerettünk jót tenni, vagy ha a természetünk teljesen ellenkező volt, hogy csak rossz árad belőlünk, Isten lelke ki tudja munkálni bennünk, azt el tudja végezni bennünk, hogy ha az ő kegyelme újjászformált minket, újjászült, akkor jót cselekszünk. És megfigyeltem azt, hogy ne legyetek gyümölcstelenek. És elkezdtek gondolkozni rajta, ha jót cselekszem, ha törekszem arra, hogy jót tegyek, akkor érvényesek rám a Szentlélek úgymond gyümölcsei, akkor látszanak rajtam. És elkezdtem gondolkozni, hogy ha teszem ezt a jót, vagy azt a jót, vagy amaszt jót, akkor rájöttem arra, hogy akkor mindegyik gyümölcs megmutatkozik az én életemben. Mert az egyik követi a másikat. Mert ez abból fakad, hogy én cselekszem a jót, azt a jót, amit Isten rám bízott, amit előre elkészített a számomra, hogy abban járjak, ezt követi az a sok gyümölcs, amit az ő lelke által munkál ki bennem. És azt hiszem, ismerjük mindannyian a Galatákhoz írt levél 5. rész 22. versét, a lélek gyümölcseit. És milyen csodálatos az, hogyha ezeket a gyümölcseket látják bennünk. Ha ezekből szakíthatnak, ha ezekből táplálkozhatnak az emberek, akik körülöttünk élnek. Az ilyen jó cselekedetekre biztat bennünket Isten igéje ma délután. Kívánom azt, hogy értsük meg, fogadjuk be, és élünk ez szerint a hétköznapokban. Hadd lássák Jézust az emberek bennünk. Most újra az igét, újra az énekkart fogjuk meghallgatni, utána pedig Martin Erzsébet és Nagy Kassa Kamillát kérjük szolgálni.
Köszöntök mindenkit, Martin Erzsébet vagyok, 1994. március 29-én tértem meg, és fogadtam szívembe Jézus Krisztust, mint személyem megváltóját, és rá egy évre megkeresztelkedtem. Nagyon nagy megtiszteltetés volt számomra, hogy megkérdezték tőlem, hogy nem akarok részt venni egy háromnapos dői csendes napon Hargitán. Igennel válaszoltam. Az előadásoknak 5 témája volt: állj a kősziklára, ragaszkodj a kősziklához, építs a kősziklára, s maradj a kősziklán. Engem személyesen, ami nagyon lenyűgözött, a két orvosnő előadása tetszett, főleg az Éva előadása. Ebből azt a következtetést vontam le, hogy az Úr beszéde kőkemény, mozdíthatatlan, s ez biztonságot ad. Beszélt még többek között stresszkezelésről, csüggedésről, kételkedésről, türelemről, okoskodásról, drogfüggőségről, de máskülönben minden előadásoknak építő jellegűek voltak. Délután csoportos beszélgetések voltak, kis csoportba gyűltünk össze, és aki el akarta, elmondta megtérésének történetét. Voltak bizonyságtételek, ebből kettőt szeretnék kiemelni. Nagyon megható volt a Szibériából elszálmozott hölgy bizonyságtétele, aki Ukrajnába került rögös utakon, és az Úr kegyelme által megtért, férhez ment egy magyar férfiúhoz, és megtanult magyarul. A másik eset, egy középkorú testvérnő súlyos betegségben szenvedett, de hála drága jó atyának jelen pillanatban tünetmentes stádiumban van, és nagyon jól néz ki, és nagyon jól érzi magát. Ugyanakkor én megtapasztaltam a drága jó atyámnak a csodálatos gondoskodását azáltal, hogy mellém rendelt 3 napra olyan csodálatos szemét, akitől nagyon sokat tanulhattam. Késő estig volt türelme kérdéseimre válaszolni, biztató, bátorító szavakkal ellátni, és az eredmény az lett, hogy vasárnap reggel indítatást éreztem, hogy nekem most imádkozni kell. Én ezért nagyon hálás vagyok, drága jó uram. Végezetül főmondani valója a három csendes napi előadásnak az, mindig az Úr szavára, az igére, vagyis a kősziklára kell alapozni, mert mi Isten építői vagyunk. És én személyesen további döntésem, hogy Jézus Krisztus szeretetében és szolgálatában akarok maradni. Amen. Köszönöm, hogy meghallgattak.
A 23. Zsoltán, az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm, bűvös legelő nyugtatsz engem, és csendes vizeket terelgetsz engem, lelkemet megvidámítja, az igazságos fényén vezet engem, az ő nevét, még a halál úgyében, járom, nem félek a gonosztól, mert te vele vagy. A te vesződ és botod, azok vigasztalnak engem, asztal terített szellenségei előtt, elárasztott fejem olajjal, csordult igam puvara, bizonyára jóságod és kegyelme követnek engem. Életem minden napján az Úr áldásában lakozom, hosszú ideig amen. Vagyok jó pásztor, én vagyok a jó pásztor, én ismerem az enyémet, és az enyém ismernek engem, és én életemet adom a jókért, és én életemet adom a jókért, mert én vagyok a jó pásztor, én vagyok a jó pásztor, én ismerem az enyémet, és az enyém is nevek engem.
Kérjük a zenekar szolgálatát, és utána pedig Sipos Tamara és Medvei Juliánja fognak szolgálni.
Thank you.
18. Zsoltár. Szeretlek, Uram, erőségem, az Úr az én kőszálam, váram és megmentőm. Nagy Istenem, kősziklám, nála keresek oltalmat, pajzsom hatalmas, megmentőm, felleg várom. Az Úrhoz kiáltok, aki dicséretre méltó, és megszabadulok ellenségeimtől.
Egy műtéten keresztül meghallgatta az Úr az imámat. Belement, vagy kellett egy műtéten átmenjek, ami gyerekkori volt, nem látszott, nem fájt, de ment tovább, úgyhogy már nagyon-nagyon el volt haladva. És kellett, és akkor azt mondtam a férjemnek, drága férjem, mondom, a műtét fog sikerülni, hazajövök, jól, én megyek Hargitára. Hát fiam, mit mondjak, igen, mondom, igen. Erre fel megadta a Jóisten, hogy csütörtökön megműtöttek Kolozsváron, kedden akartak hazaengedni, hazaengedtek szombaton. Ezt azért tette a jó atya, hogy 3 nap legyen Hargitán. És azt mondja a férjem, mikor csomagolok, hogy fiam, te tényleg mensz? Hát mondtam, én az Úrnak fogadalmat tettem, inkább menjek. És mondom, 3 napot, amit az Úr hazaengedett, azt én Hargitán kell töltsem az Úr jelenlétében. Na jó van, menjél. Hát örültem neki, hogy tényleg ilyen férjem van, elengedett, és mikor odaértem, na mindenütt számoljak be, sokat nem tudtam beszélni telefonon, mert nem volt jel, de mikor hazajöttem, beszámoltam, és azt mondta nekem, mondom, drágám, mondom, a jövőre is szeretnék menni, ha jó, hogyha megsegít, azt mondja, nem baj, de engem is viszel. Mondom, igen, viszlek tégedet is. Na, akkor ami megragadott, hát nagyon nagy hála van a szívemben. Hát igazán nagyon szép témánk volt, nagyon sok szerető testvéreket megismertem, boldog arcokat láttam, mint ahogy mondta a kismenyem egyszer az evangelizáción, hogy annyi szerető arc, boldog arcot láttam itt az evangelizáción, na most én annyit láttam ott fenn a hegyen, mert ott voltunk fenn a hegyen. És olyan felemelő volt, szerető testvérekkel találkozni, megismerkedni, sok ismerős arcot is láttam már, mikor itt voltak a konferencián, találkoztunk, és nagyon sok bizonyságtételek voltak, ami élők voltak, hogy tértek meg a világból. Hát igazán nagyon jó volt meghallani azt is Csíkszeredából az egyik is hölgyike, hogy balesetén által tudott megtérni, és hogy, mint ahogy elmondta, hogy járt a templomba, de csak annyit látott, hogy kiították a fekete könyvet, meg bezárták, és hogy mennyire másabb az élete, mióta megtért és elfogadta az Urat. Hát hálás vagyok én is, hogy a világból térhettem meg, és mondhatom, hogy az Úr csodásan működik az életemben. Hát én, igen, vasárnap nagyon sok téma volt, hát nem is lehet ezt a sokat felmondani, mert 3 nap volt, az sok volt. Sok, hogy, nagyon jók voltak a programok, minden jóba, szépbe benne lehettünk, és vasárnap Kis Jós Vilmosnak az igéjét, amit szólott, az Anna története volt, a Sámuel 1-2, 20-nak a 2-től a 2-ig. Tudja, mint tudjuk, hogy annak öntötte a szívét az Úr előtt, és fiúgyermekét imádkozott, fogadalmat tett Istennek, ha meghallgatja imáját, akkor egész életére neki szenteli, Isten meghallgatta imáját, nem feledkezett el a fogadalmáról. És akkor aztán Anna arca nem volt szomorú. Hát miért? Mert Isten tökéletesen cselekszik, nem tettem fel a másik szemüveget, bocsánat. Isten tökéletesen cselekszik. Nem aggódott Anna. Maradok a kősziklán, azt mondta Anna. Építek. Hogyan maradt Anna a kősziklán? Építek az ígéretekre. Meghallgatta imáját. Most odaszentelem teljes életére. Imádkozott és magasztalta az Urat, Anna. És még annyit szeretném, és elmondom ezt, hogy a második, mert senki sincs olyan szent, mint az Úr, sőt, rajtad kívül senki sincs. Nincsen olyan kőszál, mint a mi Istenünk. Ne szóljatok oly kevélyen, oly nagyon kevélyen, nem, ez már nem csak, nincsen olyan kőszál, mint a mi Istenünk. Még azt akarom olvasni, hogy én nagyon hálás vagyok az Úrnak, van egy drága igény, ami ez nagyon soknak az igéje. Várva vártam az Urat, és hozzám hajolt, és meghallgatta kiáltásomat, és kivont engem a pusztulás gödréből, a sáros fertőből, és sziklára állította fel lábamat, megerősítvény lépteimet. És nagyon jó volt ezt a kősziklát meghallgatni. Ugye kisegíthet gyülekezetben, hogy a kősziklára ráálljunk. Kisegíthet, hát a gyülekezet és hívő ismerősök. De hogy megmaradjak a kősziklán, azt én egyedül az Úrral tudom csak, hogy meg tudjak maradni. És arra én az én imám, az én kívánságom, az én vágyam, az én óhajom az, hogy én maradjak meg a kősziklán, és hadd tudjam a jó cselekedeteket, hadd lássák meg rajtam a családom, és hogy az a vágyom, hogy a családom is meg tudjon térni. Amen.
És újra a zenekar szolgálatát hallgatjuk meg, és a zenekar szolgálata után pedig Bertótó Julianna testvérnőt kérjük.
Meghallja imát, jó volt-e ez, nem érdem. Meghallgat engem is, ha hittel, szívből kérem. Olyan jó érzés volt megtapasztalni, hogy az Úr Jézus meghallgatta az én imámat is, és eljutottam Hargitára, ahova annyira vágytam, a csendes női napokra. Olyan sok áldásban volt részünk,
olyan sok élő bizonyságtevések voltak, olyan gyönyörű énekek, hogy felvidámította a mi szívünket. Ott fent a hegyen, mintha még közelebb éreztük volna magunkat a Jóistenhez. Hát a téma, amit már el is mondtunk, állj a kősziklára. Az Úr Jézus a lábunkat a kősziklára állította. De mi emberek hajlandók vagyunk, hogy eltávolodjunk a kősziklától, és más, könnyebb utakat keressünk. Juss el a kősziklához, de csak az ő kegyelme és az ő segítsége által tudunk eljutni a kősziklához. Építs a kősziklára. Vigyázzunk, hogy ne homokra, ne fövényre építsünk, mert akkor tudjuk, hogy mikor jön a vihar, jön a szél, összedül a mi mennyei házunk. Maradj a kősziklán. Csak úgy maradhatunk meg a kősziklán, ha van mellettünk egy imádkozó gyülekezet, szerető testvérek, akik felemelik a gyengéket is. Azt kívánom, hogy mindig Jézus legyen a mi életünk alapja, és ráépítsük a mennyei házunkat. Jézus meghallgatja nem csak a szép szavakba öltött bizonyságokat is, hanem a tiszta szívű jövő bizonyságokat is. Most egy pár igeverset szeretnék felolvasni, ami ehhez a témához kötődik. Lukács evangélium 6, 47 és 40. 47 és 49. Valaki én hozzám jő, hallgatja az én beszédeimet, és azokat megtartja, megmondom néktek, mihez hasonló. Hasonló valamely házépítő emberhez, aki leásott és mélyre hatolt, és kősziklára vetett fundamentumot, mikor aztán árvíz lett, beleütközött a folyóvíz abba a házba, de az meg nem mozdíthatta, mert kősziklán épült. Aki pedig hallgatja, de nem tartja meg, hasonló ahhoz az emberhez, aki csak a földön építette a házát fundamentum nélkül, amelybe beleütközvén a folyóvíz azonnal összeomlott, és nagy lett annak a háznak a romlása. Zsoltárok 62, 2-3. Csak Istenben nyugszik meg lelkem, tőle van az én szabadulásom. Csak ő az én kősziklám, a szabadulásom, ő az én oltalmam, ezért nem rendülök meg felettébb. Csak Istenben nyugodjál meg lelkem, mert tőle van reménységem. Csak ő benne az én kősziklám, szabadításom, az én oltalmam, azért nem rendülök meg. És még egy igeverset, Zsoltár 18, a harmadik verse. Az Úr az én kősziklám, várom és szabadítom, az én Istenem, az én kősziklám, ő benne bízom, az én pajzsom, üdvességem szarva, menedékem. Amen.
Kérjük újra a zenekar szolgálatát, utána pedig Ivanicki Irma testvérnőt kérjük. Thank you.
Nagyon örülök én is, hogy részt vehettem a Hargitán ezen a csendes napon. Nagyon áldásos volt. Én gondoltam, hogy már öregedő vagyok, nem megyek többet, lejárt az én időm már, de a Jóisten jelenlétébe megújultam, és én is úgy döntöttem, mint a többi testvérnők, hogyha Jóisten életed ad, meg erőt, jövőre is szeretnék menni. Valóban nagyon szép témánk volt, már sokszor volt említve ezek a fokozatok, hogy hogy lehet eljutni a kősziklára, rajta megállani, ragaszkodni a kősziklához, és építsünk a kősziklára, és rajta maradni a kősziklán. Hát minden témának nagyon, nagyon komoly üzenete van. Mindegyikről lehet lehetne egy prédikációt tartani. Nagyon tanúságos szolgálatokat hallottunk, különösen a két orvosnőnek, testvéreinknek nagyon építő szolgálatai voltak, és segített arra, hogy megvizsgáljuk az életünket, én is, hogy mire építek, vagy egyáltalán, hogy rajta vagyok-e a kősziklán, és megmaradok-e, amikor jönnek a viharok, jön a betegség, jön a megpróbáltatás, jön a megvetés, lenézés, hogy megállok-e a kősziklán. Megértettem azt is, és volt előadást tartva, hogy mindnyájan építkezünk. Mindenki épít valamit. Vannak, akik építik a karrierjüket, vannak, akik a családnak élnek, nagy házat építeni, bebiztosítani őket, szép bútorzat, minden. Aztán a hírnevet építik. Sok-sok mindent lehet építeni. De ennek nincsen alapja. Jön a vihar, jön a válság, ez minden elmúlik. És nekem és nekünk, hívő asszonyoknak, hívő testvéreknek ez nem szabad a célunk legyen, hogy homokra építsünk a lelkiházunkat, mert csalódni fogunk, és nagyon nagy lelki kár, nagy veszteség fog érni bennünket. Nagyon jó volt hallgatni élő bizonságtevéseket. Akik fiatalok, fér, feleség, ahogy keresték az Urat és megtalálták, és belőlük az őszinte lelkület, ahogy kitört a hála Isten felé, hogy felszabadultak, boldogok lettek, és most már nem a mullandóságra, nem a homokra építenek, hanem megtalálták a kősziklát. Igazán megtelt a szívem, és úgy hiszem, hogy mindannyiunk szíve megtelt örömmel, és szívből el lehetett fogadni az ő bizonságtevésüket. Hallottunk előadást erről a posztmodern korról, és mindenki tudja, hogy ez milyen kor. Jöttek visszajelzések a szolgálatok után, hogy akármilyen posztmodern kort élünk, de Isten igéje, Jézus Krisztus tegnap és ma, és mindörökké ugyanaz. Isten igéje nem változik. És jöttek sokan a csoportbeszélgetésbe is, és elmondták, hogy ezek megtalálták a kősziklát. A kősziklára akarják építeni az életüket, de amikor bekerülnek a gyülekezetbe, vajon milyennek látják a hívő testvéreket, akikre felnéznek, és meg akarnak maradni a kősziklán, mert prédikál a hívő asszonyok, a hívő testvérek élete prédikál. És Foglalkoztat engem is ez a gondolat, hogy akik bejönnek közénk a gyülekezetbe, lássák meg Jézust bennünk, és úgy álljunk a kősziklán, hogy bármilyen kérdéssel hozzánk fordulnak, Isten igéjét tudjuk nekik mutatni. Mert ez a biztos alap, semmi más, csak is ő. Nagyon tetszik a 62. Zsoltárban, hogy csak Istenben nyugszik meg a lelkem. Csak ő az én kősziklám. Leckére tanított engem is, és úgy hiszem mindannyiunkat a Jóisten az ő jelenlétébe. És ne legyen se nekem, és egyikünknek sem más vágya, csak Jézus, csak Istenben, csak a kősziklán maradni. Mert ez megmarad. A világ elmúlik, annak gyönyörűsége, szépsége, de aki megmarad a kősziklán, azok hazaérkezünk, célba érkezünk. Segítsen az Úr mindannyiunkat erre. Amen.
Köszöntsem én is sok szeretettel a kedves gyülekezetet, drága testvéreinket és minden jelenlevőt, akik eljöttek ma délután ide az Úrházába. Örvendünk a bizonyságtevéseknek, a szolgálatoknak, az egészen kicsi gyerekek szolgálatának is és az idősebbeknek is. És hát örvendünk annak, hogy nőtestvéreink a idősebb korban is, meg életükben először, de részt vehettek és belekóstolhattak abba a légkörben, ami egy ilyen hargitai női csendes napon van. Hát hisszük és reméljük, hogy ez volt az első, de nem az utolsó. És ha az Úr még kegyelmet ad, akkor bátorítjuk a testvérnőket, őket is, meg fiatalabbakat is, hogy amikor erre majd sor kerül, és az Úr lehetőséget ad, akkor vegyenek részt. Most az énekar szolgálatát kérem, és utána majd szólok a Jóisten igéből.
Tiszta hőszívet legyen, víz az Úrban teljesen, őt kövesse szüntelen, melyre tarts békés. Kérje hőszívet, hibet, engedelmes hőszívet, és szeressen Istenet, melyre tarts békés. Mind, csak Istennel,
drága testvéreim, ma délután elérkeztünk a Tituszhoz írt levél befejező soraihoz, és az az alap gondolatú ma délutánra, hogy Isten embere mond, tesz és elkerül dolgokat. Hát mindjárt az elején szeretnék két dolgot elmondani, két rövid kijelentést tenni ezzel az ige szakasszal kapcsolatban, aztán majd rátérek egy kicsit bővebben is az ige szakasz magyarázására. Az egyik gondolat az, hogy a jó lelkiállapotban levő hívő ember egy tevékeny ember. Nem közömbös, nem megfásult, nem hárítja a feladatokat másokra, hogy csinálja más, tegye más, hanem egy tevékeny ember, aki részt akar venni az Úr szolgálatában. A másik megállapítás pedig az, úgy olvassuk, hogy Isten embere. Hát kinek szól vajon ez az ige szakasz? Szól a lelki munkásoknak, szól az ige hirdetőknek, vagy a szolgálattevőknek, és akkor a többiek meg szépen hátradőlhetünk, és hát ha nekik szól, akkor mi nem vagyunk érintve benne. Hát szeretném azt mondani, hogy ez az ige szakasz mindannyiunknak szól. Mert ha hívő embereknek tartjuk magunkat, Isten emberének tartjuk magunkat, akkor mindannyiunknak szól Istennek az igéje. És az a kérdés is úgy bennem van, hogy ha az Úr lezárná ma az én életemet és a te életedet, és azt mondaná, hogy eddig tartott, és itt most vége, akkor elmondhatná-e nekem és elmondhatná-e neked az Úr azt, hogy jól van, jó és hű szolgám, a kevesen hű voltál, most már többre bízlak ezután, és menj be a te Urad örömébe, menj be a te Urad ünnepi lakomájára. Vagy érezzük azt, hogy többet kellene tegyünk, másképp kellene tegyük, buzgóbban kellene tegyük. Hát hadd maradjon ez egy kérdés előttünk, és engedjük, hogy Istennek a lelke vizsgálja meg bennünket. Feljegyeztem itt egy igét az Ámos próféta könyvéből, ahol is a próféta azt mondja a népnek, mert akkor abban az időben azt kellett mondja, és valószínű, hogy most is érvényes ez az ige, hogy jaj azoknak, akik gondtalanul élnek a Sionon. Mert olyanok vagyunk, hogy könnyen elengedjük magunkat, lazítunk, ne vegyük már olyan komolyan, és hagyjuk, hadd csinálja más is. Hát szeretném azt, hogy Isten igéje szóljon mindannyiunkhoz, és biztasson minket arra, hogy legyünk ilyen tevékeny emberek, aktív emberek, buzgó emberek, akik odafigyelünk az Úr akaratára, és készek is vagyunk azt tenni. Nem szeretnék nagyon eltérni az igétől, és szeretnék csak most erre az ige szakaszra úgy szorítkozni, és gondoltam, hogy jó lesz ez az alapgondolat, ami ki van jelölve, és egy néhány percig hadd vizsgáljuk meg Isten igét, hogy mit is akar nekünk az Úr mondani ma délután. Az egyik az, hogy Isten embere mond, tesz és elkerül dolgokat. Hát mi az, amit Isten embere mond, vagy Isten embere kell képviseljen? Hát mi, akik nagyon sok igehirdetést hallgattunk, nagyon sok tanítást hallgattunk, sok konferencián lehet, hogy részt vettünk, meg csendes napokon, meg szolgálattevő konferenciáján, meg nagyon sok drága alkalom van. Hát ugye egyből jön a válasz, hogy hát Isten igéjét kell mondjuk, és Isten igéjét kell képviseljük. És valóban így van. Ez a válasz, mert a mi hitünk alapja és mércéje, mondhatjuk azt, hogy az igazság egyedüli forrása Isten igéje, a Biblia. És eszembe jutott az, hogy évekkel ezelőtt olvastam a baptista hitvallásban azt, hogy hisszük azt, hogy Isten igéje, a Biblia, ami hitünknek az alapja, és Istennek gondja volt arra, hogy évezredeken keresztül megóvja az igét minden lényeges tévedéstől. És mi most úgy tarthatjuk a kezünkbe, és úgy olvashatjuk Isten igéjét, most 2019-ben is, hogy ugyanolyan tiszta, ugyanolyan hiteles, ugyanolyan megbízható, mint volt évtizedekkel ezelőtt, vagy akár évszázadokkal ezelőtt, vagy amikor a Biblia első könyvét is megírták, több ezer évvel ezelőtt. Isten megoltalmazta, megóvta Isten igéjét, tisztán megtartotta. És nem engedte azt, hogy a Bibliába olyan téves dolgok kerüljenek bele, amik nem állják meg a helyüket, és nem állják ki az idők próbáját. És ha emlékszünk még arra, hogy miért is imádkoztunk ma délelőtt imaórán, többek között azért is imádkoztunk és hálát adtunk, hogy voltak emberek, lehet éppen a mi szüleink, vagy nagyszüleink, vagy a baráti körből valaki, aki beszélt nekünk Isten igéről, beszélt nekünk azokról az átélésekről, amiben neki része volt, és úgy megmozgatta a mi szívünket is, amikor hallottuk ezeket a dolgokat. És akik pedig nem hívő családban nőttek fel, azokra meg gondja volt az Úrnak, hogy hozza össze olyan személyekkel. Lehet egy munkatársa, lehet egy osztálytársa, lehet egy szomszéddal, aki kapcsolatba hozta Isten igével. És feltevődik az a kérdés is, hogy miért kell Isten embere mondja az igét? Isten igét azért kell mondjuk, mert Isten igéje élő és ható, és olyan erő van Isten igében, Isten szavában, ami át tudja formálni egy embernek az életét. És eszembe jutott, amikor az igével foglalkoztam, valószínűleg, hogy többen hallottak Boros Lajosról, aki egy magyarországi testvérünk, most olyan 60 év körüli, de egész fiatal korában már belekerült egy bűnözői csoportba. És éveket töltött börtönben, összesen 22 évet töltött börtönben. És egyik börtönből ki, a másikba be. És nagyon sokan mondták neki, az édesanyja is, meg a családból is, hogy vagy ilyen rossz ember, hát nem veszed észre magad, hát tönkreteszed magad. Aztán persze, amikor börtönbe került, akkor abba a bánásmódba kerül, ahogy a börtönbe szokott az lenni, de azt mondja, hogy én amikor kiszabadultam a börtönből, az egyik börtönből, bármelyik börtönből, nem jöttem én onnan ki jobban, mint ahogy bementem. Még rosszabb volt, mert még tanították ott egymást a rosszra. De a Jóistennek gondja volt arra, hogy a 90-es évek közepe táján meghallotta a börtönben az evangéliumot. És amikor Isten igéjét meghallotta, akkor elkezdődött egy hatalmas változás az életében. Kívülről, amikor mondták neki, hogy rossz vagy, és változ meg, és nem jó, az ne folytasd így az életedet, nem sok hatása volt. De amikor Isten igéjét meghallotta, meg lehet hallgatni a bizonyságtevését, ajánlom, mert tanulságos, és több ilyen videó fenn van a YouTube-on, és rá lehet keresni, érdemes ezeket a bizonyságtevéseket meghallgatni. És az Úr használja testvérünket napjainkban is, különféle fegyintézetekben szolgál, aztán gyülekezetekben is elmondja azt, hogy Isten hogyan munkálkodott, és hogyan munkálkodik jelenleg is az ő életében. De testvéreim, ugye, hogy mi is hasonló dolgokról, vagy hasonló élményről számolhatunk be. Bár sokan, lehet, hogy a nagy többség hívő családban nőttünk fel, és szüleink gondoskodtak arról, hogy a legjobbat, a legszebbet mondják nekünk, és tanítsák Isten igéről. De én is emlékszem, hogy mennyire hazudozó voltam, meg sunyi voltam, meg minden rossz. Ami a látszat mögött volt, az semmi nem volt jó. De amikor Isten igéje az én szívemet is elérte, és megérintette, akkor kezdődött el egy változás. Akkor kezdődött ez el egy mélyreható változás az életem. És testvéreim, amit a nevelés nem tud elérni, amit a jó tanács nem tud elérni, amit lehet a körülmények nem tudnak elérni, Istennek az igéje el tudja érni. Mert Isten igéjének ilyen a természete, és Isten embere azért kell mondja, és képviselje az igazságot. És itt van még egy dolog, amit megemlít az apostol, és mondja Titusnak, hogy ez igaz, és ezt képvisel, de azt mondja, hogy szilárdan tanúskodj emellett. Tehát ne ingasson meg téged a közvélemény. Mert olyan sokféle értelmezés, olyan sokféle igazság, értelmezés van napjainkban, és sokszor úgy elgondolkodunk, hogy hát akkor kinek is van igaza? Vagy mi az igazság? Vagy ki értelmezi helyesen Isten igéjét? Hogyan kell hát akkor a hívő életet megélni? A Timóteushoz írott levélben Pál apostol azt mondja, hogy az utolsó időkben lesz majd egy eléggé terjedő fülbetegség. Sok embernek majd viszket a füle. Viszket a füle, amikor hallja az igazságot, és azt mondja, hogy szeretném ezt felolvasni a Timóteushoz írott második levél negyedik részéből, a harmadiktól az ötödik versig. Mert lesz idő, amikor az egészséges tanítást nem viselik el, hanem saját kívánságaink szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük. Az igazságtól elfordítják a fülüket, de a mondákhoz oda fordulnak. Te azonban légy józan mindenben, a bajokat szenvedd el, végezd az evangélista munkáját, töltsd be szolgálatodat. Úgy hiszem, azt nem kell mondjam, hogy most ezeket az időket éljük. Ezeket az időket éljük, amikor amikor sokkal könnyebb az, hogy a Bibliát azt félretegyük, még lehet a hívő családokba is, és vegyünk elő valami mást, és azzal töltsük el az időnket. És lehet, amikor törekszünk bizonyságot tenni, akkor nem látjuk az emberekben azt a szomjúságot, azt a vágyat, azt, hogy szeretnének minél többet megtudni az Úrról. Bár néha az Úr ad ilyen embereket is, de úgy szeretnénk, hogy minél több legyen ezekből az emberekből. De inkább azt tapasztaljuk, hogy az emberek magyarázkodnak, az emberek meg vannak azzal elégedve, ahogy élnek, nem akarnak változni, nem akarnak Isten igével élő kapcsolatba kerülni. De Isten igéje felszólít minket arra, hogy mondjad, hirdesd, képviseld az igazságot. És testvéreim, legyünk ilyenek, akik készek vagyunk az igazságot képviselni. Aztán egy másik dolog, amiről beszél itt Pál apostol, és elmondja Titusnak úgy zárásképpen a levél, mondhatjuk azt, hogy mint utolsó bátorításokat ennek a lelki munkásnak, hogy nem csak mondani kell, hanem tenni is kell. Cselekedni is kell. Ugye Jakab apostol hangsúlyozza azt, hogy kell a hit. Szükség van a hitre. Szükség van a tiszta és jó elméletekre, a kiforrott hitelvekre. De Jakab azt mondja, hogy a hit cselekedetek nélkül megholt. Nincs értéke. Van az elmélet, de van a gyakorlat. És hát én most szeretném megkérdezni a gyülekezetet, és várok egy néhány választ, hogy gondolkodjunk most közösen arról, hogy mi nagyon sokat tudunk, hála az Úrnak, az elméletekről, a hitelveinkről. Ismerjük a Bibliát, és most szeretnék egy néhány választ arra, hogy hogyan mutassuk be a hitünket gyakorlati módon. Mert Pál apostol azt mondja, hogy Isten embere elől jár, amiről Sámuel is beszélt, elől jár a jó cselekedetekben. Hogy hogyan fejezhetjük ki a mi hitünket jó cselekedetek által, és mik legyenek ezek a jó cselekedetek. És kérem szépen, hogy egy néhány választ mondjunk erre, hogy gyakorlati módon mit tegyünk? Mit tegyünk esetleg a családban, mit tegyünk a szomszédaink felé, mit tegyünk a munkahelyen, mit tegyünk azokkal kapcsolatban, akikkel kapcsolatba kerülünk. Úgy hiszem, hogy ezek a mi kérdéseink, a mi mindennapjaink kérdése. Ha nem akarunk gyümölcstelenek lenni, és nem akarjuk azt, hogy csak maradjunk a szép elméleteknél. Tehát amire a lélek indít, azt tegyük. Igen, hát ez is egy alapelv. Ez is egy alapelv, egy nagyon jó és biblikus alapelv, de például mire indítja a lélek a hívő embert, hogy tegyük?
Tisztességesen végezze el a rábízott feladatot.
Igen, tehát a tisztességes munka. Tisztességes munka vagy a rábízott feladatok. Ez lehet ugye fizikai munka, de lehet a lelki szolgálat, lelki munka. Igen. Ez is egy módja lehet, amit Győző elmondott, hogy amikor beteg van az ismeretségi körben, akkor vesszük a fáradtságot, és bemegyünk, és beszélgetünk, és imádkozunk. Tehát szolgálat a család felé. Igen, tehát a békességre is törekedni. Ne legyünk olyanok, akik konfliktusokat okozunk, hanem akik békét teremtünk. Igen. Igen, ez lehet egy anyagi segítség, ugye? Megtudunk valamit, hogy segíteni kellene, hogy segítsünk. Igen, tehát Tamás elmondta az anyagi szükségeket, Timi beszél a lelki szükségekről, és lehet, hogy tapasztaltuk már, hogy milyen jól esik valakinek, aki, hogy végre van valaki, akinek elmondhatja, és beszélhet a problémáiról. És az Úr segítsége által még adhatunk is egy-két jó tanácsot. Igen, tehát vigasztalni, akik megszomorodtak.
Van egy ige, aki tudna jót tenni, és nem teszi,
bűne az annak.
Az elmúlt héten egy üzletbe jártam, és nagyon szép varázs láttam, se nem volt túl érett, se nem volt, nagyon szép volt, első osztályban. Mondom, ebből leszek egy külső, jó lesz a gyerekeknek. Ahogy kijövök az üzletből, három barna bőrűt, ott keresgélt a kukán. Azt mondja a lélek, ezek szegény emberek, oda kéne inkább nekik adni. Mondom, de jó lenne otthon is. Aztán fogtam egyet levettem, és a többit odaadtam nekik. Megköszönték. És arra gondoltam, hogy annyi lehetőséget elszalasztott. Elismerni, amikor, és utána, amikor mentem 10 métert, akkor jutott eszembe, jó lett volna legalább annyit mondani, hogy higgy az Úr Jézus Krisztus. Tehát a kenyér mellé adni egy lelki tartalmat. Gyakorolni, felismerni.
Igen.
Volt el.
Igen. Még ha valakinek van ilyen gyakorlati megtapasztalása, vagy hogy hogyan segíthetünk, hogyan nyilvánuljon meg gyakorlati módon a mi hitünk.
Hogy bármit is teszünk, tehát a szeretetből megérzi az a rászoruló, vagy egy beteg, hogy lehet, hogy kényszerből, vagy milyen indítatásból teszem, de a szeretetből az mindenre többet.
Igen. Igen, megérződik a szeretet, és valóban jó, hogy minden dolgunk szeretetbe menjen végbe. Hát testvérém, ennél a pontnál úgy hiszem jó az, ami el is hangzott, hogy figyeljünk a lélek hangjára. Figyeljünk a lélek hangjára, hogy mikor mit kell mondani, mit kell cselekedni. Ismerjük nagyon jól azt az igeverset is, és bárcsak tudnánk mindig gyakorolni, hogy Isten már jó előre elkészítette azokat a cselekedetekben, hogy mi azokban járjunk. És ezt a lélek hangjára figyelve ezt fel is ismerhetjük. Aztán a harmadik dolog, ami itt van előttünk az igében, az, hogy Isten embere elkerül bizonyos dolgokat. Amikor erről beszél Pál apostol, hát legalább két dolgot megemlíthetünk. Az egyik az, hogy Pál apostol az ostoba vitatkozást, vagy szóharcokat, vagy viszálykodást mondhatjuk, hogy szembeállítja azzal, amikor valaki hirdeti és cselekszi az igazságot. És az egyikről azt mondja, hogy ez jó és hasznos az embereknek, már az, hogyha hirdetjük az igazságot, és gyakorlati módon megéljük és cselekesszük. Viszont azt mondja, hogy nagyon haszontalan az, hogyha viszálykodunk, szóharcokba belemegyünk, és konfliktust okozunk a környezetünkben. Ez az egyik oldala a dolognak, a másik oldala pedig az, hogy mondhatjuk azt, hogy aki se nem hirdeti az igazságot, és se nem éli meg az igazságot gyakorlati módon, az végül oda kerül, hogy vitatkozó ember lesz, kötözködő ember lesz, és ahelyett, hogy hasznára válna az Úrnak és a közösségnek, egy teherré válik a közösség számára. És mindjárt erről még egy kicsit, egy néhány mondatot fogok mondani. Tehát mi az, amit Isten embere el kell kerüljön? Itt felsorolja Pál apostol, hogy az ostoba vitatkozásokat, a viszálykodást, a törvényeskedő harcokat, aztán nemzetségtáblázatokat, hát ez főként a zsidókból megtért hívőkre vonatkozott, főleg akik nem nagyon tudtak elszakadni a származásuktól, és ez nekik még úgy néz ki, hogy a megtérésük után is fontos volt, hogy milyen felmenőkkel rendelkeztek. Itt el kell mondjuk, testvéreim, hogy ez végig kísérte a gyülekezeteket évszázadokon, és most már mondhatjuk, hogy 2000 éven keresztül ez a csapda helyzet. És úgy néz ki, hogy már az első gyülekezetekben, már az első században probléma volt ez. Hogy voltak emberek, akik békétlenséget, viszálykodást, feszültséget szítottak a gyülekezetben. És csak két ige szakasz szeretnék itt megemlíteni, hogy mi is van az ilyen lelkület mögött. Az egyik ige szakasz az Korintusiakhoz írott első levél 3. rész, 3 versét fogom felolvasni, ahol Pál apostol beszél a vitatkozásról. Én tehát, testvéreim, nem szólhattam hozzátok úgy, mint lelkiekhez, hanem csak úgy, mint testiekhez, mint a Krisztusban kiskorúakhoz. Tejjel tápláltalak titeket, nem kemény eledellel, mert még nem bírtátok volna el, sőt, még most sem bírjátok el, mert még testiek vagytok. Amikor ugyanis irigység és viszálykodás van közöttetek, nem testiek vagytok-e? És nem emberi módon viselkedtek-e? Tehát az egyik háttere, vagy mondjuk az, hogy tünete a vitatkozásnak a lelki kiskorúság vagy éretlenség. Csak a vitatkozó ember éppen fordítva látja a dolgot, és úgy gondolja, hogy ő a legokosabb, a legbölcsebb és a legrátermettebb ember egy közösségben. És tűzzel, vassal ki akarja vinni az ő elképzelését. De Isten igen világosan elmondja, hogy a vitatkozás, a viszálykodás a kiskorúságnak és az éretlen lelki életnek a forrása, illetve ez a tünet. A másik dolog pedig, a másik igehely pedig a Jakab leveléből, az a Jakab levele 4. rész, 1. vers. Honnan vannak viszályok és harcok közöttetek? Nem a tagjaitokban dúló önző kívánságok okozzák ezeket? A másik eredője pedig a vitatkozásnak az önzés. Hogy nem mások javát, nem másoknak a boldogulását szeretném, és a közösségnek a javát szeretném, hanem hogy én magam tűnjek ki valamivel. Önző kívánság, önző vágy, önző megnyilvánulás. És Isten igéje azt mondja nagyon, nagyon határozottan az ige szakaszunkban, hogy ezeket el kell kerülni. Nagyon sok mindenről lehetne itt beszélni, most nem szeretnék erről bővebben beszélni, de nagyon sok minden van, testvéreim, egy közösségben, ami megoszthat bennünket, ami elválaszthat, elszakíthat bennünket. Eszembe jutott ezzel a témával kapcsolatosan, és le is jegyeztem ide magamnak, amit az egyik egyházatja mondott még a korai századokban, amikor már probléma volt a szakadás, és nagyon fragmentálódott már úgy az évtizedek, évszázadok során az egyház. Aztán 1054-ben bekövetkezett a skizma, az egyház szakadás, amikor lett egy óriási szakadás aztán, és ez a szakadás azóta se jött össze, nem gyógyultak be ezek a sebek. De most ezzel nem akarok én foglalkozni, hanem ez az egyház atya Szent Ágoston azt mondta, hogy mit tegyünk ezekkel a konfliktus helyzetekkel. És ő úgy fogalmazta meg, a lényeges dolgokban egység, egyebekben szabadság, de mindenben szeretet. És ez egy nagyon szép vezérgondolat. Mert sok mindenről lehet itt beszélni. Hogy milyen énekeket énekeljünk. Hogy ez az ének jó, az már nem jó, ezt már nem vesszük elő, ez az énekes könyv, ezt már félre kell tenni. Aztán milyen legyen a ruházat, milyen legyen a hajviselet, és sorolhatnánk, sorolhatnánk, vége hossza nem lenne ezeknek a dolgoknak. De hol van az igazság? Vagy mit is kell tegyünk? Testvéreim, úgy hiszem, hogy amiről szó volt az előző percekben, és amit Pál apostol nagyon hangsúlyoz, hogy te szilárdan maradj meg az igazság mellett, és ne csak az elmélet mellett, hanem gyakorold. Ültesd gyakorlatba. Engedd, hogy a Szentlélek betöltsön, és a Szentlélek vezessen téged minden nap, hogy hogyan fejezheted ki gyakorlati módon a te hitedet. És testvéreim, ha mi szilárdan megmaradunk Isten ígéje mellett, és törekszünk arra, hogy gyakoroljuk, amiről a testvérek nagyon sok gyakorlati megnyilvánulását mondták, akkor nem kerülünk ebbe a csapda helyzetbe. Hogy kicsinyes módon elkezdünk vitatkozni igazából lényegtelen dolgokon. És Isten igéje megtanít bennünket, hogy hogyan éljünk egy olyan életet, amivel éltetjük a közösséget. Amivel előre megy a közösség. Pál apostol itt még azt is elmondja, hogy Isten embere vállalja azt is, hogy nem csak ezeket az élethelyzeteket kerüli el, hanem akár azt az embert is elkerüli és kiközösíti, aki a viszálykodás szítja. Ez már egy keményebb dolog, de van, amikor erre is sor kell kerüljön. Azért, hogy Isten népe megtisztuljon, és olyan tagok legyünk, akik a lélek vezetése alatt tesszük, cselekedjük Isten akaratát. És végül szeretnék itt még elmondani egy dolgot, ami olyan jól esett nekem ebből az igéből. Ezek már a záró gondolatok, amikor is Pál apostol megemlít négy munkatársát, Artemászt, Tükikoszt, Zénászt és Apollóst. És én úgy fogalmaztam meg, hogy Isten embere tud és akar csapatban dolgozni. Mert a misszió munka, Isten igének a hirdetése, ez egy csapatmunka. Ez nem egy emberes feladat. Hogy én mindent tudok, és én mindent egyedül el fogok rendezni. Zénászról azt írja az ige, hogy ő egy törvénytudó volt, aki nagyon, nagyon járatos volt a törvényben, és jól tudta magyarázni. Apollósról pedig tudjuk azt a Cselekedetek könyvéből, hogy ő pedig egy nagyon jó szónok volt, egy nagyon tehetséges, ékesen szóló férfi, akit gondolom gyönyörűség volt hallgatni. Hogy milyen jól és milyen szépen és összeszedetten magyarázza Isten igéjét. És bár Pál apostol odarendelte Tituszt a Kréta szigetére, és meghagyta neki, hogy adminisztrálja ott a gyülekezeteket a tanítás mellett, és azt mondta, hogy városonként rendelj szolgálattevőket. De Pál apostol még jónak látta, hogy még kívülről is hozzon munkatársakat, mert úgy látta, hogy nagyon hasznos munkát végezhetnek mások is. Testvérek, én hálás vagyok az Úrnak azért, hogy én is részese lehetek az Úr munkájának, de örömmel látom azt, hogy sokan bekapcsolódtak a gyülekezetünkből. Úgy a fiatalok között, úgy a férfi testvérek között, úgy a nő testvérek között, és itt Szatmáron is igyekszünk kivenni a részünket, és a körzeti szolgálatban is. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy már elértük a csúcsot, de adjunk hálát azért, amit Isten elvégezhetett bennünk, meg elvégezhetett általunk. És hadd legyen bennünk az, amit Pál apostol úgy fogalmaz meg az 1 Korintus 15:58-ban, hogy végezetül, atyám fiai, erősen álljatok a hitben. Buzgolkodván az Úrnak dolgában mindenkor, tudván, hogy a ti munkátok nem hiába való az Úrban.
Bye.
drága Urunk, köszönjük a Te igédet, amely mellett időzhettünk az elmúlt percekben. Köszönjük a szolgálatokat, az élő bizonságtevéseket. Köszönjük, hogy láthatjuk a Te munkádat, amit az elmúlt napokban is, az elmúlt hetekben is végeztél az életünkben. Köszönjük, hogy Te munkálod mind az akarást, mind a végezvitelt. Urunk, megvalljuk, hogy olyan kevésre futja a mi erőnkből, de nem is akarunk mi a mi erőnkből erőlködni, hanem kérjük a Te lelkednek a jelenlétét és a lelkeddel való betöltekezést. Kérünk, hogy mindannyiunk életére árasz ki a Te lelkedet. És úgy abban a lelki állapotban, vagy abban a lelkiségben, amire eljutottunk, Uram, vigy bennünket tovább, még mélyebbre, még buzgóbb és még odaszántabb lelki életre. És áld meg számunkra a következő napokat is, hogy gyakorlati módon is hadd éljük meg mindannyian a mi hitünket. Köszönjük, hogy meghallgattál. Amen.
Amen.